Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét, amint megírva találjuk Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott második levelében, a 12. rész első versétől a következőképpen. Dicsekednem kell, ha bár nem használ. Rátérek ezért az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. Ismerek egy embert a Krisztusban, 11 évvel ezelőtt, hogy testben vagy testen kívül, nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a harmadik égig. Én tudom, hogy ez az ember, hogy testben vagy testen kívül, nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket nem szabad embereknek elmondania. Ezzel az emberrel dicsekszem, nem pedig önmagammal, ha csak az erőtlenségeimmel nem. Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklen magam, hogy valami többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall. Még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, töv is adatott a testemben, a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék el tőlem. De ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségekkel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért örömöm van a Krisztusért vállalt erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Amen. Keresztény gyülekezet a Jézus Krisztusban, szeretett testvéreim! Amint tudják azt a gyülekezet tagjai, hogyha megürül egy lelkészi állás, akkor azt be lehet tölteni a presbitérium javaslatára és a közgyűlés döntése alapján, meghívással vagy pályázat alapján. Gyakran kapunk lelkészektől, lelkész jelöltektől pályázatot, és most munkatársai utólagos engedélyével elhoztam egy ilyen irattartót, és benne egy pályázattal, hadd olvassam föl. Pályázat lelkészi állása. Tisztelt presbitérium, hallottam, hogy a ti gyülekezetetek lelkész keres, és engem érdekelne ez a hely. Vannak olyan pozitív tulajdonságaim, amelyek értékesnek bizonyulhatnak. Abban a kegyelemben van részem, hogy kellő erővel és meggyőződéssel prédikálok, és írói készségemmel és sikereket értem el. Azt mondják rólam, hogy jó a szervező készségem. Valóban igazolni tudom ügyességemet, mivel több gyülekezet vezetője voltam már. Bizonyos emberek azonban kifogásokat emelnek ellenem. Tény, hogy az adminisztráció nem ment a legjobban, ismert vagyok arról, hogy néha elfelejtettem, hogy kit is kereszteltem meg. Már 50 éves vagyok, de egy közösségnél sem töltöttem 3 évnél több időt. Az egészségem is kívánni valókat hagy maga után, mivel kétkezi munkát végeztem, hogy megélhessem. Német gyülekezetet el kellett hagynom, mivel állítólag nyugtalanságot okoztam közöttük. Be kell vallanom azt is, hogy börtönben is ültem, de nem azért, mintha valami rosszat tettem volna. Gyülekezeteim elég kicsik voltak, ha bár nagyvárosokban volt a székhelyük. Néhol nézeteltérésem adódott más vallási közösségek vezetőivel. Szeretnék azonban most az önök segítségére lenni, tisztelt presbitérium, és a tőlem telhetőt megtenni az önök közösségéért. A gyülekezet elolvasta ezt a jelentkezést, és felháborodva mondták, csak nem foglalkozunk egy ilyen beteges, szivakodás, szító, ráadásul rossz adminisztrátor, feledékeny pályázóval. Az egyik presbiter azt mondta, hát azért nézzük meg legalább, hogy ki írta ezt a levelet, ki a pályázó, kibontották a levelet, megnézték, ugye tudják a választ Pál apostol. Igen, hát ha Pál apostol pályázna a budavári lelkészi állásra, nem biztos, hogy megkapná, magasak az elvárások, és mi azt gondoljuk, hogy akárki nem lehet budavári lelkész. És Pál apostol nagyon sok egyéb állásra is pályázott, vagy pályázás nélkül is elment, és azt mondta, hogy itt vagyok, és szeretnék a ti lelkészetek, a ti lelki vezetőtök lenni. Egy ideig szívesen fogadták, aztán utána oly gyakran jöttek a konfliktusok, jöttek a feszültségek, és Pál apostolnak vagy emiatt, vagy pedig a missziói munka kötelezettsége miatt tovább kellett állnia. A korintusi gyülekezetet különösen is szerette, de éppen ez az általa annyira szeretett korintusi gyülekezet újra és újra, annak egy része legalábbis, ástálódott Pál ellen. Jöttek a nyafogások, a kifogások, ó, mi nem ilyen ige hirdetőt szeretnénk, ő nem annyira ékes szóló, mint amilyen Apollós volt, ő nem olyan nagyszerű, mint amilyen a korábbiak voltak, nem is beszélt még arról, hogy ő neki különleges, személyes kinyilatkoztatásai lettek volna, hogy ő révületbe esett volna, hanyatt esett volna valamiféle lélek hatására, szent ugatásban vagy szent ügetésben is kikelt volna magából. Ő nem olyan, amit mi láttunk magunk körül, extázisban levő profétától, hanem ő egy kicsit visszafogottabb ehhez képest. Pálnak fájtak ezek a kritikák, mert mondom, ezt a korintusi gyülekezetet különösen is szerette. Trénerbrief nevezi a német szakirodalom, a könnyek levele, ezt a, főleg a második korintusi levelet, mert szó szerint ezt írja Pál apostol, hogy könyhullajtással írom ezt a levelemet. Mert szorongott azért, hogy a gyülekezet nem fogadja őt be, szorongott azért, hogy a gyülekezet mégiscsak megértse az ő mondandóját, az általa képviselt evangélium üzenetet. Második missziói útján 49-ben érkezett ide, körülbelül másfél éve tartózkodott Korintusban, és amikor levelet írja nekik, akkor mintegy föltár valamit az addig még titokban őrzött az egészen személyes látomásaiból, és azt mondja, hát ha ti nagyon ilyen extatikus prófétát akartok, bizony én elmondhatnám azt, hogy van mivel dicsekednem, egészen furcsán, ilyen távolságtartó módon, egyfajta retorikai fogással azt mondja, ismerek egy embert a Krisztusban, aki 14 évvel ezelőtt, hogy testben-e vagy testen kívül, nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a harmadik égig. Elragadtatott a paradicsomban. És ott a paradicsomban olyan különleges élményekben volt része, amelyeket nem oszthat meg senkivel, de amelyek mégis lehetőséget adnának arra, hogy ő dicsekedjen arról azzal, hogy ő Isten különlegesen kiválasztott embere, és akkor ebben az elragadtatásban megtapasztalta azt, testben vagy testen kívül nem tudja, hogy Istennek különös terve van vele, de egyúttal ez az elragadtatás nem csak magasságokat járatott meg vele, hanem mélységeket is, mert nem csak az Isten közelébe került, hanem kapcsolatba lépett, ahogy ő mondja, a sátán angyalával, aki azt mondta, vagy azt tette vele, hogy tövis adatott a testébe, és ezzel a tövissel kell együtt élnie. Igen, titokzatos magasság és félelmetes mélység. A fényes napok szárnyalása és a sötét órák szorongása. Angyalszárnyak és ördögpaták. Egyaránt jellemzik Isten emberének szolgálatát. A transzcendens élmény, de nem csak Istenről, hanem a sátánról is szól. A sátán angyala, hogy gyötörjön, az eredeti görög szövegben valami olyasmi szó van, hogy arcul csapjon. Igen, a sátán egy jobbkorgot vagy egy balegyenest odamosott Pál apostolnak. Az a Pál, aki emberektől is elszenvedett ütlegeket, de azokat mindig a hátára kapta, az ördögtől, a sátántól, a kísértőtől az arcába kapja az ütést. Ez még nagyobb megaláztatás, még nagyobb fájdalom, még nagyobb szenvedés, mint a hátán csattanó ostor. És ekkor, amikor ilyen nagy magasságokról és nagy mélységekről számol be, egyszer csak annak végén azt mondja, de az Úr, a feltámadott Jézus ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által él célhoz. Igen, ez Jézus szava. Ha úgy tetszik, Jézusnak az evangéliumon kívül elmondott szava, mert ilyen is van. Az apostolok cselekedetében is megőriztek ilyen szavakat. Jobb adni, mint kapni, olvassuk ott, mondja a mi Urunk Jézus Krisztus. Az evangéliumban nem szerepel ez a ma már közmondás szerint mondat, de ott az apostolok cselekedetében megőrizték, mert vannak, lehetnek Jézusnak az evangéliumon kívül is megőrző szavai. Ez is ilyen, Pál apostol kapta a külön kinyilatkoztatásban, mint amit kapott már a damaszkuszi úton, ott is egy ilyen külön Jézusi szót, hogy Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ez is az evangéliumon kívüli szava Jézusnak. Elég neked az én kegyelmem, az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Ez Jézus szava, aki önmagáról mondja ezt. Mert a hatalmas Isten fia istállóban jött a világra. Szülőszoba volt, szülőszobája trágyán, barmok között volt, és Jézus ágyán nem volt paplan, jaj, de fázott az ártatlan. Ám az ő ereje, Jézus ereje éppen az erőtlenségben, a körülményeknek a nyomorúságában nyilvánult meg. Mint ahogyan a felnőtt Jézus is merte vállalni és tudta vállalni a gyengeségét. Fáradtan és elgyötörten odaroskadt a út kávájára sikárban, és a samáriai asszonynak, ennek a mások által megvetett és elkerült asszonynak azt mondja, szomjas vagyok, adj innom. Mert Jézus fáradt volt és szomjas volt. Hogy ez a Jézus, a felnőtt Jézus tudott sírni, amikor barátja Lázár haláláról értesült. Nem szégyelte gyengeségét, nem szégyelte esendőségét. De tudta, hogy az ő ereje erőtlenség által ér célhoz. És ereje erőtlenségben nyilvánult meg akkor is, amikor a golgotai kereszten testi és lelki fájdalma közepette vette magára mások bűneit. Igen, ez Jézus szava, az én erőm erőtlenség által ér célhoz. De másodikként ez Pál apostol szava is, hiszen ő is, ahogyan láttuk, az erőtlenségben, a saját testi és lelki erőtlenségében tapasztalta meg Isten erejét. Töv is adatott a testébe, a sátán angyala, hogy folyamatosan gyötörje őt. Ez is persze kedvenc egzegetikai téma, írásmagyarázók gyakori csemegéje, hogy mi lehetett ez a töv is, egyfajta szempanasz, mert valahol a Galata levélben azt írja, hogy lássátok, milyen nagy betűkkel, milyen lóbetűkkel írok nektek, lehet, hogy neki is arra volt szüksége, hogy nem 12-es, hanem 18-as vagy 20-as betűkkel nyomtatta volna ki a szöveget, hogy el tudja olvasni a vázlatát. Ez volt a töv is, nem tudjuk. Vagy valami krónikus betegség, vagy epilepszia, vagy szexuális kísértések, vagy depresszió, vagy fizikai gyengeség. Nem tudjuk, mindegyikre van esély, az is lehet, hogy egyfajta betegség halmaza volt Pál apostolnak, és ezek a tövisek valóban szurkálták újra és újra a testét és a lelkét, de azért, hogy átélje azt, hogy ő testileg és lelkileg erőtlen, de ebben az erőtlenségben mutatkozhat meg az Isten ereje. Ezért háromszor kérte az Urat, hogy a kísértő távozzék el tőle, és ekkor kapta a vigasztaló üzenetet az Úrtól, az én erőm erőtlenség által ér célhoz, elég neked az én kegyelmem. És így lesz Pál apostol, a kegyelem apostola. Jézus és Pál apostol után harmadikként pedig mi lehetünk azok, akik ezt a mondatot elmondhatjuk, hogy az erő erőtlenség által ér célhoz, és elég nekünk a kegyelem az ő kegyelme. Nekünk sem kell szégyelnünk erőtlenségünket, testi, lelki gyöngeségünket. Ha talán csak éppen, hogy el tudunk csoszogni a szomszéd szobába, talán már kihullan a reszkető kezeink közül a papírlapok vagy a gyógyszerek, talán már egyre nehezebb tollat venni a kezünkbe, vagy a számítógép billentyűjéhez odaülni, hogy megírjunk egy levelet szeretteinknek, talán már feledékenyek vagyunk, hosszú távú vagy rövid távú memóriánk olyan töredékes, talán átéljük a kísértéseknek a szurkálását, a tövisét újra és újra, a saját erőtlenségünket, de ekkor is mondhatjuk igen, éppen az, ebben az erőtlenségben nyilatkozhat, mutatkozhat meg Isten ereje. Ezért nekünk is elég az ő kegyelme, mert az erő erőtlenségben nyilvánul meg. Az elég szónál
időzzünk most el egy kicsit, elég. Amikor egy foci meccsen jól megy a csapatnak, akkor a szurkolók mondják, hogy még, ennyi nem elég, szeretnének még több gólt látni. A fogyasztói társadalomra is jellemző ez. Még, ennyi nem elég. Gombózból is többet, palacsintából is többet, hamburgerből is többet, telefonból is többet, laptopból is többet, minél több legyen, autóból, nyaralóból, amit csak lehet, halmozzunk, gyűjtsünk össze, mert ezzel tudjuk felmutatni, hogy valamik vagyunk. Még, ennyi nem elég. Az apostol azt mondja, hogy elég. Legyen egyszer elég. Elég nekünk az ő kegyelme. A fogyasztásból, az étkezésből, a konzumból legyen elég. Móricz Zsigmond Tragédia című novelláját talán többen ismerik, ebben egy kis János nevű főszereplő azt gondolja, hogy na most megadatik neki minden a nagy lakodalmon, és megehet mindent, ami csak belefér. Egyszer akar igazán jól lakni, és a könyv végén az van, a regény novella végén az van, megakadt torkán a falat, többet le sem, nem ment le, se föl, írtózatos vonaglásban, hangtalanul vergődött a földön, micsak végleg el nem csendesedett. Igen, azt gondolta, hogy most aztán minden megehet, ami csak belefér, de a természet törvényben határszabott ennek. Van, amikor azt kell mondani, hogy elég. Erich Fromm, ismert könyve, magyarul is ismert könyve, német címe, ez volt eredetileg Haben oder Sein, angolul to be or to have or to be, arról szól, hogy a létezés vagy a birtoklás emberei vagyunk. Kísértés az, hogy a birtoklás emberei legyünk. Birtokba akarunk venni valamit, azt, amit megeszünk, azt, amit magunk alá gyűrünk, a szó fizikai vagy a szó lelki értelmében, birtokoljuk a másikat, uraljuk a másikat, akár a családtagunkat, akár az ismerőseinket, vagy akár a ránk bízott közösséget, mi uralkodni akarunk fölötte, mi le akarjuk azt győzni. Ezzel a kísértéssel szemben nekünk az Ó és az Új Szövetségi világnak a létezését kell újra megtalálnunk. Ahogy az Ótestamentum is azt mondja, hagyd el, amit birtokolsz, és légy, legyél. Ábrahám is arra kapott felszólítást, hagyja el a családját, a birtokát, a hazáját, induljon el az ismeretlenbe, a létezés örömével, a felfedezés csodájával. De Mózes is arra biztatja a népét, hogy hagyja ott a húsos fazekokat, ami a birtoklást jelképezte az egyiptomi fogság ellenére, és menjenek az ismeretlenbe, a létezés kalandját átélve. És a manna gyűjtése során is Isten két fontos utasítást adott, mindenki a szükségleteinek megfelelően szedjen csak, és óvott a felhalmozástól, a bírvágy értelmezésétől, érvényesítésétől. És az Új Szövetséghez hasonló, az Ószövetséghez hasonlóan az Új Testamentum is, az evangéliumok főleg arról szólnak, hogy az ember mondjon le a bírvágyról, a vagyontárgyak utáni kívánkozásról, szabaduljon meg teljesen a birtoklástól. Hogy mondja Jézus, mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall. De szép is volna a 21. század társadalmaiban, egyházaiban is, keleten és nyugaton az elég kultúráját érvényesíteni. Azt mondani, hogy elég. Elég. Egy adag étel, nem akarok kettőt megenni. Elég egy jármű, nem akarok kettővel villogni. Elég egy telefon, nem akarok kettővel dicsekedni. Amikor jó néhány évvel ezelőtt a Fülöp-szigeti diktátor Marcos bukása után a televízió megmutatta, hogy neki és feleségének micsoda ruhatára volt, akkor elszörnyűködtek a nézők azon, hogy csak cipőből több száz pár volt, ruhából is oly sok, hogy azt el nem lehetett volna venni még egy hosszú életen, de két életen keresztül is. De ugyanez volt Ceausescu palotájában. Az emberek, akik azt gondolják, hogy örök életük van, mert nekik a Földön annyi mindenhez van hatalmuk, mindent felhalmozhatnak. Ez az elég figyelmeztetése rájuk és mindannyiunkra is érvényes. Legyen elég. Szükség van az elég kultúrájának megtartására. erre emlékeztet a gazdag ifjú története, akinek Jézus azt mondja, egy fogyatkozásod van, tudnélik, hogy túl sok van neked, hogy neked semmi sem elég. Szokták mondani, hogy van, akinek az Isten pénze se elég. Hogy Mária és Márta történetére utalok, ahol Jézus csattanóként azt mondja, kevés dologra van szükség, legfőképpen egyre. És Mária a jobb részt választotta, mert ő nem püsténkedni és dolgozni és fáradozni akart, ő nem teljesítménnyel akart villogni, hanem ő egyszerűen csak ott állt erőtlenül Jézussal szemben, és hallgatta az ő igéjét. Az elég etikájára utal a Máté evangéliumának 10. fejezete is, ahol Jézus kettesével a következő útmutatással küldi ki tanítványait: ne szerezzetek se aranyat, se ezüstöt, se részpénzt az övetekbe, se tarisznyát, se két felső ruhát, se sarut, se botot. Vagyis ne próbáljatok egy teljes arzenállal felvonulni, ne biztosítsátok be magatokat, mert én úgy is tudom, hogy mire van szükségetek. És akkor és abban a pillanatban, ha megszólaltok, akkor én majd a szátokba adom igémet, és nem ti szóltok, hanem a Szentlélek szól majd általatok. És akkor, hogy mondja Jézus, gyógyítani fogtok betegeket, és vigasztalni fogtok, és minden erőtlenséget el tudtok majd hárítani. És beléptek a házba, és azt mondjátok, hogy békesség ennek a háznak. Hát erre van szükség. Nem a felhalmozásra, nem a mértéktelen bírvágyra, hanem arra, hogy belépünk a házadba, és azt mondjuk, hogy békesség. Arra, hogy azt mondjuk, hogy az erőtlenségeteket valaki magára veszi. Arra, hogy azt mondjuk, hogy ne sírjatok, valaki fölszállítja a ti könnyeteket. Mert ha valaki azt tudja mondani, hogy elég, akkor abból jut másnak is. Az éhező felebarátnak, magyarnak vagy külföldinek, a hajléktalannak, a megvetettnek, a megbélyegzettnek, akkor meg lehet osztani a javakat, elsajátíthatjuk az elég etikáját, és aszerint cselekszünk, hogy közben lemondást is vállalunk. És ez a szolidaritás gyakorlatát jelenti. De szeretett testvéreim, ez a mondat, ez a szép Jézusi mondat, hogy elég neked az én kegyelmem, nem csak ilyen szép etikai, ha úgy tetszik, szociál-etikai síkon érthető, hanem ennek van egy nagyon komoly teológiai nyelven dogmatikai tartalma. Azt mondja Jézus, hogy elég neked az én kegyelmem. Hétfő este ebben a teremben, majdnem ennyien, nekem nagyon sokan voltunk, hallottuk a kitűnő előadó Arany Jánosról szóló vallomását, és akkor elhangzott Aranynak a Szondi két apródja című verse, utalok erre a két versszakra, hogy feljöve Márton az oroszipa, kevés üzenettel a bősz Ali küldte, add meg kegyelemre jó Szondi magad, meg nem maradik anya szülte. És aztán Szondi várkapitány válasza, mondjad neki Márton, én ezt felelem, kegyelmet urattól nem vár soha Szondi. Jézus a kezében, kész a kegyelem, egyenest oda fog folyamodnék. Arany János jó teológus volt, jó protestáns volt, ismerte Pál apostolt, ismerte a sola gratia, az egyedül kegyelem tanítását, és azt hallotta, azt adja Szondi várkapitány szájába, hogy Jézus a kezében van kész a kegyelem. Nem embertől kell kegyelmet elfogadni, nem emberhez kell kegyelemért, hogy nem mondjam, kegyért folyamodni, hanem egyedül Jézus Krisztustól elfogadni ezt a kegyelmet. Pál apostol és Arany János és Szondi egyaránt tudta, hogy emberi kegy helyett az isteni kegyelem az, ami éltet. Vagy amikor 1958-ban a Nagy Imre per végén a vádlottnak megadták az utolsó szójogára megszólalást, akkor ezt mondta: egyetlen igazom ebben a helyzetben az a meggyőződésem, hogy előbb vagy utóbb a magyar nép majd felment azok alól a súlyos vádak alól, amelyeknek súlyát most nekem kell viselnem, amelynek következményeként nekem életemet kell áldoznom, de amelyet nekem vállalnom kell, kegyelmet nem kérek. Igen, példát adott egy politikus arra, hogy ő nem kér kegyelmet. Nem tudjuk, hogyha rimánkodott volna a földi hatalmaknak, ha mea culpázott volna és felajánlotta volna szolgálatait a politikai hatalomnak,
akkor talán kegyelmet kapott volna én.
De az biztos, hogy ő azt mondta, kegyelmet nem kérek.
Azt nem tudjuk, hogy ő el tudta mondani ugyanazt, mint Szondi,
Arany János költeményében, hogy Jézus a kezében kész a kegyelem. De utalhatok ugyanerre a Mártír sorsú Ordas Lajos püspök esetén, aki amikor 1948-ban koncepciós per keretében elítélték, ugyancsak az utolsó szó jogán azt mondta, hogy bár felzaklatta ez az ügy, mélységes keserűséget érez, de a mélységes keserűséget felváltja a mérhetetlen lelki békesség, amelyet most eltöltheti. Ha büntetést kap, mondja, azt alázatosan és csendben elfogadja, egyelőre, mint fátyollal takart és érthetetlen lesz számára ez, hogy Isten akarata hogyan érvényesül, de alázatosan elfogadja Isten kezéből, és tudja, hogy az ő áldott akarata fog akkor is megvalósulni. Ő sem kér kegyelmet emberi hatalmaktól, hanem Isten kegyelmére appellált, Isten kegyelméhez folyamodott. Nem kegy, hanem kegyelem. Szól a grácia. Néhány hónap múlva a Luteránus Világszövetség Namíbiában tartandó nagygyűlése ennek a mottónak a jegyével fog összegyűlni, Liberated by God's Grace, Isten kegyelme által szabadon. Igen, a mi szabadságunk, az az Isten kegyelme által valósulhat meg. Mi a kegyelem gyermekei vagyunk. Pál apostollal, és Lutherral, és Martin Luther Kinggel, és Dietrich Bonhoefferrel, és Ordas Lajossal, és másokkal együtt mondhatjuk, hogy egyedül Isten kegyelme tart meg, és nem az emberi kegy. Ezért legyen ez a 2017-es esztendő, szeretett testvéreim, a kegyelem esztendeje a mi életünkben is, egyénileg és közösségben. Ha erőtlenek vagyunk, akkor tudjuk azt elmondani az apostollal és Jézussal együtt, hogy ebben az erőtlenségben van az Isten ereje, és tudjuk elmondani ezt a jézusi szót, elég neked, elég nekünk az Isten kegyelme. Legyen egyedül a kegyelem, ami üdvösségünk forrása, és ami életünk megtartója. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy Jézus Krisztus azért küldted a világba, hogy ezt a kegyelmet meghirdesd, hogy ő megszabadít a bűn, a sátán megkötözöttségéből, és fölkínálja nekünk azt a szabadságot, amit senki emberi halandó nem tud adni. Hát, hogy ebben a kegyelemben megmaradjunk, ezt a kegyelmet örömmel tudjuk tovább sugározni. Amen.